Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Erika nyomdaipari mérnökkel, életvezetési tanácsadóval Balogh Bernadett beszélget. A beszélgetés második részét hallják.
Én nagyon hálás vagyok Istennek a férjemért, végtelenül. Aztán bonyolult volt a kapcsolatunk természetesen, mert először is nem beszéltünk azonos nyelvet, először angolul kellett, hogy beszéljünk. És akkor telefonon tartottuk a kapcsolatot. Ő Berlinben élt, én Kecskeméten, tehát bonyolult helyzet volt. Minden egyes telefonbeszélgetés előtt angolul tanultam, hogy biztos, hogy jól menjen, hogy megértsem, hogy ő meg. Na szóval nagyon sokat tanultam, pillanatok alatt felfejlesztettem az angol nyelvtudásomat, tehát ez egy óriási motiváció volt nekem. Aztán telt múlt az idő, már eltelt a kapcsolatunkból 4 év, így ezen az úton, módon, és én már nagyon szerettem volna, hogyha ő elvesz engem feleségül. Elég sokat vitáztunk, de a szerelem az mindig megvolt.
Az önök Isten kapcsolata mennyire játszik ebben közre?
A férjem, igen. A férjemet 8 éven keresztül a jezsuiták nevelték, tehát ő Bécsben tanult 10 éves korától 18 éves koráig, és az ő egész habitusán, az egész magatartásán meglátszott az, hogy a papok nevelték. Egy végtelenül jólelkű, egy végtelenül fegyelmezett, mérhetetlenül művelt férfi volt. Hogyha azt vesszük, ő se volt egy templomba járó, de ugyanakkor azok az alapértékek, azok megvoltak az ő életében, és azokra ő mindig támaszkodott, és az ő jezsuita tanítatására mindig egész élete végéig büszke volt, tehát hálás volt az utolsó lélegzetvételéig is Istennek, és az ő képviselőinek, a jezsuitáknak, meg a Barmherziger Brüdernek, tehát kórháznak, akik szintén jól bántak vele, tehát ő nagyon hálás volt. Egy nagyon érdekes történetet, egy nagyon szép történetet szeretnék még elmondani a férjem lelkiségéről. Amikor 4 év eltelt a kapcsolatunkból, és én már nagyon türelmetlen voltam, és úgy éreztem, hogy valahogy nem fejlődünk sehova, tehát nyilván jó lenne összeházasodni, nyilván jó lenne valamiféle közös utat járni, tehát én nagyon vágytam erre. Ő viszont mindig nevelt engem, tehát türelemre, tehát azokra az értékekre, amiket ő tanult a jezsuitáktól. Ezek fájdalmas nevelések voltak, megmondom őszintén, tehát nem volt könnyű az életem a férjem mellett, mert egy nagyon következetes és nagyon szigorú ember volt, de nagyon sokat kaptam tőle. Na, a lényeg az, hogy egy idő után végül is én annyira belekeseredtem ebbe az egészbe, hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor inkább fejezzük be, mert nem vezet sehová ez a kapcsolat, én úgy látom, és 4 év után befejeztük. A szívem szakadt meg, én kezdeményeztem, ő ezt elfogadta, hiszen ugye nagyon sok vita veszekedés előzte meg ezt az egészet, de a szerelem ott volt mind a kettőnkben, tehát az soha nem múlt el egyikünk szívében sem, és 8 hónapot voltunk külön. Ez azt jelentette, hogy legfeljebb születésnapon köszöntöttük meg egymást, vagy karácsonykor, vagy ami éppen ilyen nagyobb ünnep volt, de egyébként semmilyen kommunikáció nem volt kettőnk között. De én minden áldott nap imádkoztam Istenhez, hogy én visszakaphassam őt. Én nem tudtam nélküle elképzelni az életemet. Én annyira szomorú voltam, engem annyira bántott ez az egész helyzet. Én annyira szerelmes voltam a férjembe, hogy én nagyon szerettem volna őt visszakapni, de már egy magasabb szinten. Tehát nem úgy, hogy folyamatosan vitatkozunk, veszekszünk, nem találjuk a közös utat, hanem hogy lépjünk előre valami úton, módon, de az már nem volt alkalmas a helyzet, nem voltak alkalmasak a körülmények arra, hogy azt úgy tovább folytassuk. Egy júliusi napon történt, arra ébredtem, hogy nem érzem a bal lábamat. Nem úgy, hogy lebénultam, vagy ilyesmi, hanem hogyha hozzáértem a bőrömhöz, akkor teljesen érzéketlen volt. Tehát le volt zsibbadva, szinte le volt fagyva a lábam, és a kezem, és a bal kezem. És én ezen elcsodálkoztam, és nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet velem. Semmim nem fájt, tudtam járni, de mégis ez egy olyan furcsa jel volt, hogy úgy gondoltam, hogy ezt azért ennek érdemes lesz utána járni, és akkor elmentem egy orvoshoz, és megkértem, hogy utaljon be engem egy agyi MR vizsgálatra, mert én attól tartottam, hogy mi van, ha esetleg meg agydaganatom van. És hála Istennek agydaganatom nem volt, viszont a felvétel az szintén egy elég súlyos és gyógyíthatatlan betegségre terített fényt, mégpedig a szklerózis multiplexnek az esetleges felmerülésére. És hát megmondom őszintén, hogy nem ijedtem meg, mert halvány fogalmam se volt, hogy az micsoda. Tehát így az ember ugye a tudatlanságtól nem tud megijedni, utána gyorsan azért utána néztem, hogy ez micsoda, akkor már kezdtem egy picit nyugtalankodni, hogy ebből sok jó nem fog származni. Aztán ugye láttam, hogy a család meg megijedt rettenetesen, és akkor úgy éreztem, hogy én ezt szeretném megosztani az én szerelmemmel. Igaz, hogy már 8 hónapja nem beszélünk egymással, de én azt éreztem, hogy én hozzá szeretnék fordulni, én szeretném ezt neki elpanaszolni. Kiváltképp, hogy ő gyógyszerész volt, ő Berlinben élt, és ennek az egész betegségnek, a szklerózis multiplexnek a kutatása Berlinhez kötődik. Ez egy alkalom volt arra, és ez megint egy isteni út volt szerintem. Én ezt nem tudom másnak értelmezni. Én akkor felvettem vele a kapcsolatot. Egy héten belül Magyarországon volt, és meglátogatott engem 8 hónap után. És rá 3 hétre megkérte a kezemet a névnapomon. Nálam boldogabb ember a világon nem volt. Egyházi esküvőbe is beleegyezett. Kecskeméten megkötöttük a polgári és az egyházi esküvőnket is, és én mérhetetlen hálával tartoztam ezért Istennek, mert ez biztosra veszem, hogy megint Isten ajándéka volt. Akkor tért hozzám vissza a szerelmem 8 hónap után, amikor mások pontosan elmenekülni szoktak. Ki az, aki egy potenciálisan beteg emberhez visszatér azért, hogy segíthesse neki? Azt mondta, hogy ő vigyázni akar rám, ő segíteni akar nekem, ő nem akar engem magamra hagyni, a sorsomra hagyni. Hála Istennek ez a betegség azóta sem manifesztálódott, tehát magyarul teljesen egészséges vagyok, semmi bajom, kutya bajom, de mégis ez egy olyan fordulópont volt az életünkben, ami minket visszavitt egymáshoz, és ezt csak Isten tudta tenni értünk. Senki más nem tehet ezt a hatalmas nagy cselekedetet. Tehát ez egy csoda volt.
Én most szeretném azt a témát, abba a témába belekezdeni, hogy ön ugye felvette velünk a kapcsolatot a Mária Rádióval, és úgy keresett meg bennünket, hogy a férje elvesztésével kapcsolatban szeretne tanúságot tenni a gyász feldolgozásáról. Arra kérem önt, hogy erről meséljen nekünk, és gondolom ez indította önt arra, hogy tanúságot tegyen.
Igen. Hallgattam a Mária Rádiót az egyik éjjel. Egy tanúságtétel volt éppen. Egy hölgy beszélt a férje elvesztéséről, és nagyon átéreztem a szavait, és ugyanakkor viszont azt is érzékeltem, hogy ő nem tudta még feldolgozni 6 év után sem. Nagyon-nagyon cudar helyzetben van. Ő úgy veszített el a férjét, hogy teljesen váratlanul öngyilkos lett a férje, és nem értett az egészből semmit, és én mérhetetlenül sajnáltam ezt az asszony, akkor azt éreztem, hogy Istenem, hogy én milyen hálás kell, hogy legyek neked megint. Azért, hogy te adtál nekünk időt arra, hogy felkészüljünk a búcsúra. Igazából 2014. decemberében tudtuk meg azt, hogy a férjem tüdőrákban szenved. Akkor igazából olyan különösebb jele azon túlmenően, hogy ő köhögött és ezért ment el orvoshoz, nem volt. Tehát pontosan ugyanolyan életminőséget élt, mint korábban. De természetesen, ahogy lehetett, rögtön megkezdte a kemoterápiát. Ő nagyon szerencsés volt abban a tekintetben, hogy egyrészt gyógyszerész volt, másrészt osztrák állampolgár volt, és Berlinben élt, hogy ő mind a két országnak az egészségügyi szolgáltatásait igénybe tudta venni, tehát mindenből a legjobbat tudta, és okosan, ügyesen, tehát a létező legjobban tudta felhasználni és kihasználni a lehetőségeit. Sajnos a kemoterápia nem használt neki, és ezt követően bekerült immunterápiás kezelésbe, ami a vesztét okozta. Ez egy kísérleti kezelés volt, és ezt követően az ő életminősége, azt mondom, hogy drámaian megromlott, de olyan drámaian, azt hozzá kell tegyem, hogy mi nem éltünk együtt, tehát mi 18 évet töltöttünk a férjemmel együtt, 13-at házasságban, 5-öt pedig tulajdonképpen egy együtt járás kapcsolatban, és valahogy úgy alakult az ő két laki élete miatt, meg az én kisfiam miatt, hogy nem lehetett azt mondani, hogy hol Bécsbe járjon iskolába, hol Berlinbe, hol itt vagyunk, hol ott, tehát akkor maradtunk Kecskeméten, tehát ez nem volt más választás, másrészt meg nekem egy nagyon jól futó karrierem volt, tehát igazgatói beosztásban dolgoztam, én mindig a saját lábamon álltam, tehát én úgy voltam vele, hogy nem adom fel az én saját életformámat. Ezt azért kellett, hogy ide közbe beszéljem, hogy lehessen érteni, hogy mi történt, és megint egy csoda történt. A férjem Heidelbergben állt kezelés alatt, ezek ilyen járóbeteg rendelések voltak, tehát ő bement, megkapta az infúziót, aztán pár órát várt, és utána, megszállt éjszaka, és utána visszament Berlinbe. Tehát nem volt ez egy probléma. Én meg dolgoztam, ahogy addig, és mindig megbeszéltünk mindent. Hanem aztán történt a negyedik kezelésénél, hogy mondta, hogy ezután a kezelés után szeretne elmenni 2 vagy 3 hetes szanatóriumi pihenésre, ahol egy kicsit fel tud épülni, regenerálódni tud Németországban, és majd én kimegyek, meglátogatom őt München mellett. Jó, rendben van, ezt meg is beszéltük, meg volt a kezelés, szólt, hogy már meg is érkezett a szanatóriumba. Ez volt pénteki napon, szombaton délben üldögélek otthon a kertben, boldogan, éppen beszélgetek valakivel telefonon, egyszer csak látom, hogy Németországból hívnak telefonon. Na, mondom, akkor tegyük le gyorsan, és a Heidelbergi klinikáról hívtak, hogy a férjemet az éjszaka folyamán visszaszállították, összeomlott a keringése, veselégtelensége van, és ha szeretném még életben találni, akkor mi hamarabb keljek útra, és látogassam meg őt. Kérdeztem, hogy mégis mennyi idő lehet hátra, és azt mondták, hogy lehet, hogy csak 1-2 nap, de az is lehet, hogy pár óra, nem tudják megmondani. Az orvos annyira kedves volt, hogy azt mondta, hogy ő megadja a pontos címét a klinikának, a szobaszámot, mindent, az ég egy adta a világon, éjszaka is fogadnak, tehát bármikor bemertek, nagyon emberségesek voltak. Nálam gyávább ember a világon nincsen. Én az az ember vagyok, aki 8 milliószor végig gondolja, hogy mikor indul el, hova indul el, 100-szor utána néz, hogy most akkor biztos, hogy így, és lenekése, és mit csináljon. Kizár dolog volt, hogy én Heidelbergbe autóval elinduljak. Nagyon gyorsan, én egy fél órán belül elindultam. Én tudtam azt, hogy nekem hétfőn dolgoznom kell, egész egyszerűen nem tudok kivenni szabadságot, ezt én láttam, mert olyan volt a helyzet a helyemen, és akkor szombaton én összeszedtem a motyómat, fél órán belül útra keltem, megnéztem az interneten, hogy hogy jutok el Heidelbergbe, és azt láttam, hogy én Pesten nem érem el a vonatot. Akkor gondoltam, hogy akkor én autóval kimegyek Bécsbe, és akkor ott megpróbálom elcsípni azt a vonatot, amivel Heidelbergbe kimegyek. Nagyon kicsi volt az esélye, hogy ez össze fog jönni. Egész úton imádkoztam, egész úton a Jóistenhez fohászkodtam, hogy Istenem, könyörögve kérlek, ne vedd el tőlem a férjem, add, hogy legalább el tudjak búcsúzni, add, hogy ki tudjak érni, add, hogy elérjem a vonatot, könyörögve kérlek, és egész úton a rózsafűzért imádkoztam megállás nélkül folyamatosan, tiszta szívből, és hittem benne, hogy Isten meg fog segíteni. Láttam a vonatot a határnál, tehát ott versenyeztem a vonattal tulajdonképpen, és meg is büntettek utána természetesen, tehát gyorshajtásért, de engem semmi nem érdekelt. Én azt mondtam magamnak, hogy én akkor is fel fogok szárni arra a vonatra, ha nem lesz jegyem, és meg fognak büntetni. Engem nem érdekel még ez se.
És akkor most meg szeretném kérdezni, hogy sikerült, tehát ez az elbúcsúzás, ez létrejött, létre tudott jönni?
Ennél sokkal érdekesebb dolgot mondok most, különlegesebbet, és megint az Isten hatalmát. Olyan dolog történt velem ezen az úton, ezen az utazáson, ami nem mindennapi, ami egy mérhetetlen kegyelem, hogy az Isten engem mindig a tenyerén hordozott. Nem elég, hogy elértem a vonatot, szépen üldögélek, és egy hölgy elkezdett velem beszélgetésbe elegyedni. Elmondtam, hogy hova megyek, elmondtam, hogy mi járatban vagyok, de én azt mondtam, hogy én annyira boldog vagyok, függetlenül attól, hogy az én férjem mennyire beteg, meg rákos, meg a halálában, de hogy én milyen boldog vagyok, és milyen hálás vagyok az Istennek, hogy én elértem a vonatot, hogy én lehetőséget kapok. Tehát én ezt mind elmondtam ennek a hölgynek. És úgy láttam, hogy valahogy annyira együtt érzett velem, tehát nem az, hogy megsajnált, ez egy teljesen más, egy sokkal magasabb dimenzióba kerültünk a beszélgetés során. De hát mondtam, hogy majd át kell szállnom, és a mellettünk levő 4-es blokkban ült egy másik hölgy, aki mondta, hogy ő is Heidelbergbe megy, de ő egy teljesen más úton. Egyeztettük óráinkat, hogy én egy órával hamarabb érek oda az én útvonalamon, ez a hölgy azt mondta, hogy hát akkor ő is velem tart. És amikor elmeséltük neki, ez a másik hölgy is, meg én is, hogy mi áradban vagyok, ez a nő azt mondta, hogy akkor ő most felhívja a férjét, aki Heidelbergben van, ugye miután ő ott lakik, hogy jöjjön át arra az állomásra, ahol mi leszállunk, szálljak le én is, és ők átvisznek engem, hogy ne kelljen vonatoznom, hogy ne kelljen időt veszítenem, ők átvisznek engem az autójukkal Heidelbergbe. Ez a barátságos, mérhetetlenül kedves német házas pár, akiket én soha életemben nyilván nem láthattam, azt se tudták, ki vagyok, mi vagyok, ki a férjem. Ezek átvittek engem, és nem löktek ki engem a belvárosban, vagy nem tettek ki a klinikának a kapujánál, hanem miután én egy magyar lány vagyok, aki beszél németül, de hát azért ugye mégse vagyok német, mégse tudok úgy intézkedni Németországban, mint egy született német. Ezek engem kézen fogtak. Másfél órán keresztül kutattak, egy hatalmas nagy kórházat képzeljünk, másfél órán keresztül telefonálgattak, kísérgettek, közösen eltévedtünk, mire 2:30-kor a férjem ágyánál álltunk meg mindannyian, és én mérhetetlen hálával tartoztam ezért Istennek, és ennek a házaspárnak, és nem tudtam ezt eléggé megköszönni nekik. A férjem szinte félig eszméletlen volt, megérkeztem, és nagyon boldog volt. Pillanatokra visszanyerte az eszméletét, és azt mondtam neki, hogy hozasd át magad, légy szíves, könyörgöm Bécsbe, és akkor mindig ott leszek melletted. Nem tudok Heidelbergbe, itt a kórházba segíteni, gyere át, és minden nap veled vagyok. És egy héten belül Bécsben volt, tehát felerősödött, gondolom, hogy megerősítette a jelenlétem, és az, hogy törődök vele, és hogy szeretem, és Isten szereti őt. És átjött Bécsbe, és még 2 hónapunk volt együtt, 2 hónapot töltöttem vele, én voltam a keze, a lába, ő már a lakást nem tudta elhagyni, oxigénpalaszkra kötve volt a lakásban, mindent, de mindent én intéztem neki. Életünkben először éltünk együtt, és utoljára. Én nekem egy olyan megerősítés volt ez, hogy igen, végül csak tudtam feleség lenni, jó feleség lenni, szeretetteljes feleség lenni, együtt élni, és mindent meg tudtam adni, és egyszerűen olyan szeretetet tudtunk adni a végén egymásnak, és mindent, de mindent ki tudtunk mondani, amit addig nem. Nem maradt semmi kimondatlanul, nem maradtak a kapcsolatunkban elvarratlan szálak. Ő úgy ment el, hogy nem félt semmitől, ő nem félt a haláltól, ő a fájdalomtól félt. Én minden nap azért imádkoztam, és jártam minden nap templomba misére, minden nap, hogy Istennél könyörögjek azért, hogy soha olyan helyzetbe a férjem, ami számára kínos, kényelmetlen, ne kerüljön.
Ő ettől megóvta.
Meg, mindentől. Ne legyenek fájdalmai, és nem voltak, pedig a tüdőrák egy kegyetlen dolog, és nagyon, nagyon félt a férjem a fájdalmaktól. Tehát én ezért imádkoztam végig, hogy mindenben a támasza lehessek, mindenben tudjak neki segíteni, és Isten óvja meg őt a fájdalmaktól, és adjon neki kegyes halált. És ezt ő mind megkapta. És a halál előtt még, amit ő nem volt az a szavak embere, ő nem nagyon halmozott el engem dicséretekkel és szerelmes szavakkal, ő egy kemény, de kedves ember volt, azt mondta nekem lesütött szemmel, hogy mindig szerettelek. És ezzel egy olyan mérhetetlen nyugalmat hozott a szívembe, a lelkembe, megint csak egy más dimenzióba került a kapcsolatunk.
A gyászfeldolgozással kapcsolatban azt szeretném kérdezni egy pár mondatban így a beszélgetés végén, hogy hogyan hatott, hogyan élte meg ön az Isten kapcsolatában a gyászfeldolgozást?
Megint kaptam egy nagy ajándékot. Én házasságunk alatt naplót vezettem. Ebben a naplóban mindenféle sérelmemet, fájdalmamat leírtam. Természetesen a főszereplője a férjem volt, és a halála reggelén, megjegyzem, nem véletlen választottam a mai napot a tanúságtételre, ezzel szeretnék Isten előtt adózni. Ma 3 éve, pont ma 3 éve, hogy a férjem Istenhez vonult, és átkelt a túlsó partra, és azon a reggelen, amikor ő meghalt, később szerettem volna a naplomba az érzéseimet beleírni, és a naplom nem nyílt meg, és soha többé nem nyílt meg. Aztán a számítógépem is tönkrement. Soha többé nem tudtam még csak beletekinteni sem a múltba, ami nagyon-nagyon sok rosszat tartalmazott. És ez nagy mértékben megkönnyítette nekem azt, hogy mindent meg is tudtam bocsátani, és mindent el is tudtam felejteni. Lehetőségem sincs arra, hogy visszapörgessek eseményeket, amik esetleg nem voltak jók. És én nagyon hálás vagyok ezért az Istennek. És én való igaz, mindent megbocsátottam, és mindent el is felejtettem. Teljes szívemből szeretem a férjemet, és ha csak rá gondolok, mindig mosolygok. Mérhetetlen hálát és szerelmet érzek iránta, és természetesen Isten iránt.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az ön bátorságát, hogy felvállalta életének a megosztását másokkal, és én bízom benne, és hiszem, hogy most tudod bátorítani és segíteni a Mária Rádió hallgatóinak is. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Kovács Erika nyomdaipari mérnökkel, életvezetési tanácsadóval Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu